kegyelmet talált a pusztában a fegyvertől megmenekedett nép, az Isten ment előtte, hogy megnyugtassa őt, az Izraelt. Messzenűnen is megjelent nekem az Úr, mert örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, magasztaljuk az Urat, a 105. Zsoltárunk első és második énekversei éneklésével. Ebben a Zsoltárban hálát adunk Istennek ajándékaiért, de elsősorban önmagáért. Énekeljük ezzel a hittel, adjatok hálát az Istennek. Testvérek. János evangélium a 6. részéből olvasom majd az Úr ígéjét. Az Úr Jézus én vagyok ígének egyik története ez, az élet kenyere, bibliai tanítása. János evangélium a 6. rész, 35. versét olvasom, majd a 41-től az 51. versig terjedő szakaszból. Így szólít meg most bennünket Jézus maga, az új szövetségi kijelentésen keresztül. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ő ellene, mert ezt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt le. És azt kérdezték, nem Jézus ez a József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja, a mennyből szálltam le? Jézus így válaszolt nekik, ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az atyától hallott és tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az atyát, csak aki az Istentől van, az látta az atyát. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Legyen az Úr áldása az ő igéjének meghallásán és annak szívünk befogadásán, így helyünkön maradva imádkozzunk és válaszoljunk az Úrnak az ő szeretetéért. Magasztalunk, mennyei Atyánk, hogy Te nem csak a testi szükségeinkről, hanem a lelkiekről is gondoskodtál Jézus Krisztusban. És imádunk, hogy a gyülekezet közösségében most újra átélhetjük azt a csodát, hogy lelked által itt vagy, ma is hangzik az evangélium bátorítása, örömhíre. Szeretnénk neked megköszönni a mögöttünk levő napok pihenését. Köszönjük, ha nem csak fizikailag, de lelkileg is megnyugodhattunk, megpihenhettünk. Hálásak vagyunk, Urunk, neked a családdal vagy a barátokkal való együttlétét is. És köszönjük, hogy most a gyülekezet közösségében, mint egy nagy lelki család lehetünk együtt. Urunk, azért imádkozunk, hogy add a te szabadításod örömét nekünk. Valóban hadd legyen hálás a szívünk, amikor rád tekintünk. És lehet, hogyha hazamenve folytatódnak a nehézségek, a bajok is az életünkben, de akkor is a te kegyelmedből élhetünk, a te jelenlétedben. Ebben erősíts minket most, Urunk. És kérünk arra, bocsáss meg mindazt, ami elválasztott tőled, bocsáss meg, Urunk, hogyha még a nyugalom napján sem tudtunk pihenni, bocsáss meg, Urunk, ha még mindig elutasítunk téged talán, szeretnénk ezekből a hamisságainkból is felszabadulni most teljesen. Urunk, mi szeretnénk olyan hívő emberek lenni, és hívő közösség, akik ismernek, láthatják rajtunk a krisztusi szeretetet és örömet. Köszönjük neked, Atyánk, hogy az Úr Jézusért meg is hallgatod imádságunkat, kérünk, könyörülj rajtunk. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét hirdetem az ige szavával, Jézus szavaival. Azért, ha a fiú megszabadít, valósággal szabadok lesztek. Amen. A folytatásban a 651. számú énekünket énekeljük, énekben is magasztaljuk az Urat tovább. A 651. számú énekünk az Istenben bízó ember hitének erejéről szól, ami a nehézségek között is megvalósul. Ki az Úrban bízott, nem csalódott még. Helyünkön maradva fohászkodjunk. Magasztalunk, Atyánk, hogy Te számon tartod könnyeinket. Köszönjük, hogy gyászoló testvéreinek is azért lehet vigasztalásuk. És köszönjük, hogyha bármi hiányzik nekünk, és elkeseredett a szívünk, akkor is valhattuk az énekben számon tartod könnyeinket, és szabadításod bizonyosságát adod. Köszönjük, Úrunk, hogy a Te jelenléted megvidámít és éltet bennünket. Adjon bátor szívet is, hogyha a nehézségek is jönnek ránk, merjünk hitből élni. És köszönjük, hogy benne soha nem kell csalódnunk. az Úr Jézusét kérjük, szólíts meg bennünket a hirdetett igén keresztül is. Amen. Mózes második könyve 16. részéből olvasom az Úr írott igéjét, majd a magyarázatban az ő üzenete szól hozzánk. Az első 15 versből a manna történet részlete ez. Így szól tehát az Úr hozzánk most személyesen, Mózes második könyve 16. része első 15 verséből. És elindulának Élimből, és érkezék Izrael fiai egész gyülekezete a Szín pusztájába, amely Élim között és a Sínai között van. A második hónap 15. napján, Egyiptom földjéről való kijövetelük után. És zúgolódék Izrael fiai egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztában. És azt mondták Izrael fiai, bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazék mellett ültünk, amikor jól lakhattunk kenyérrel, mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész sokaságot éhséggel öljétek meg. És azt mondta az Úr Mózesnek, ímé, én esőképpen bocsátok nektek kenyeret az égből. Menjen ki azért a nép és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem, akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem. A hatodik napon pedig úgy lesz, hogy mikor elkészítik, amit bevisznek, az két annyi lesz, mint amennyit naponként szedegettek. És mondta Mózes és Áron Izrael minden fiainak, este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket Egyiptom földjéről. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta a ti zúgolódásotokat az Úr ellen. De mik vagyunk mi, hogy mi ellenünk zúgolódtok? És mondta Mózes, este húst áld az Úr ennetek, reggel pedig kenyeret, hogy jól lakjatok. Mert hallotta az Úr a ti zúgolódásotokat, amellyel ellene zúgolódtatok. De mik vagyunk mi? Nem mi ellenünk van a ti zúgolódásotok, hanem az Úr ellen. Áronnak pedig mondta Mózes, mondd meg az Izrael fiai egész gyülekezetének, járuljatok az Úr elé, mert meghallotta a ti zúgolódásotokat. És történt, mikor beszéle Áron az Izrael fiai egész gyülekezetének, a puszta felé fordulának, és ímé az Úr dicsősége megjelenik a felhőben. És szóla az Úr Mózesnek, mondván, hallottam az Izrael fiainak zúgolódását. Szólj nekik, ezt mondva, este húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. És történt, hogy este fürgyek jöttek fel, és ellepték a tábort, reggel pedig harmadszállás lőn a tábor körül. Mikor pedig a harmadszállás megszűnt, ímé a puszta egész színén apró gömbölyegek voltak, aprók, mint a dara a földön. Amint meglátták, az Izrael fiai azt mondták egymásnak, mán ez, mert nem tudták, mi az. Mózes pedig azt mondta nekik, ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nektek eledelül. Tavasszal a madarak is sokkal korábban kezdenek el énekelni, megvan ennek az oka. Ma reggel is hallottam, hogy énekeltek, és nem mertem megnézni, hogy hány óra van, hogy vissza tudjak aludni. És amikor a madarak énekét hallom, ha amúgy rossz kedvem van, és kellemetlenül aludtam, meg szeretnék nyugodtan pihenni még sokáig, akkor nagyon haragudni tudok, hogy miért most énekelnek, miért olyan hangosan, miért ilyen korán. Ha viszont lelkileg helyemben vagyok, és nincsen nagyobb probléma sem, akkor a madarak éneke is egyből azt jutatja eszembe, hogy igen, az Úr mennyire szereti az állatokat is, mennyire gondoskodik róluk. Ott a szolgálati lakásom konyha és szobai ajtajánál is láthatom, hogy csak ugyan, hogy gondoskodik Isten a kicsi madarakról is. Csak nem mindegy, hogy én milyen lelkiállapotban vagyok éppen, és ahhoz képest tudok viszonyulni az ilyen dolgokhoz is, amik a teremtésben hirdetnék számomra is folyamatosan, hogy ki is az az Úr, akiben én is a testvérekkel együtt bízhatom, aki gondoskodik rólunk. Ezt a történetet is, amikor olvastam és készültem, végig bennem volt, hogy olyan szomorú, hogy Izrael fiai zúgolódnak. Nagyon sokszor hallottuk ezt a kifejezést az Úr ellen. És a történetből kiderül, hogy nem is annyira a testi szükségüket akarta Isten kielégíteni, megadni, hanem sokkal inkább a vele való közösségüket akarta megerősíteni, az ő isteni jelenlétébe akarta vonni a népet. És azon alapulva a gondoskodását is igazolni. Szeretnénk ma megnézni, hogy ha van esetleg szükségünk, esetleg mi is átéltük azt, hogy valami nagyon hiányzik, és talán az Isten is megtehetné már végre, hogy azt a hiányt pótolja be, hiszen meg is ígérte, de Isten milyen módon akar az ilyen lelkiállapotban szenvedő népének is mégiscsak úrrá lenni, és megerősíteni a vele való közösségét. Mit tesz Izrael, mikor zúgolódik az Úr ellen, és az Úr dicsőségének, a isteni jelenlétének a valósága hogyan mutatkozik meg abban, hogy ő közel jön a népéhez, és az ő isteni gondoskodásában. Hallottuk, hogy 2,5 hónap telt el az egyiptomi szabadulás óta. Az Úr útján járnak, Isten vezetésével haladnak, először a sínai hegyhez, éppen ma reggel olvashattuk a 19. részből, hogy megérkeztek a 3. hónapban, de az igazi nagy cél be az ígéret földjére. Máránál a keserű vizet édessé formálta az Úr, és ihattak, ott nagyon szomjasak voltak. A megelőző táborhelyen Élimben paradicsomi állapotok fogadták őket, rengeteg ennivaló és víz. Aztán eltelik néhány nap, maximum pár hét, és megtudjuk, hogy a Szín pusztájában Izrael fiai zúgolódnak. Beszédes önmagában az, hogy nem azt mondja el, hogy miért, mi az oka a zúgolódásuknak, hanem hogy ezt csinálják. Majd csak picit később derül ki, hogy éhesek voltak. Ez a kifejezés, hogy zúgolódni, azt jelenti az ősi nyelven valaki makacs, konok, megmarad a rossz közérzetében, morgolódik, zúgolódik valaki ellen. És mivel az ősi állítmány egy olyan ige alakban szerepel, ami visszaható jelentést is hordoz, ezért hozzátehetjük, hogy magát is belehergeli ebbe a érzésbe, lelki állapotba, és ha közösségről van szó, már pedig itt az egész közösség ezt csinálja, egymást is belehergelik ebbe a fajta érzésbe, életérzésbe, lelki állapotba. És nagyon fontos, nem tudjuk meg, hogy miért, csak csinálják. Mintha ez lenne a természetes, amikor letáboroznak és egyből zúgolódnak. És még az Urat is bevonják ebbe az életérzésbe, morgolódásba, bárcsak meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén. Mert tele hassa, még meghalni is jobb. Hiányzik nekik mindaz, amit Egyiptomban olyan szépnek és jónak láttak, ahogy visszaemlékeznek a múltjukra. Viszont nagyon hiányzik a történetből, hogy nem emlékeznek arra, hogy Egyiptomban hogyan adott Isten szabadulást nekik. Hogyan hozta ki őket, meg eddig is hogyan segített már, amikor esetleg baj volt. Az nincs az emlékükben, tehát amikor az Úrra gondolnak, akkor mindenképpen teljesen hamisan gondolkodnak róla, beleveszik az Urat a beszédükbe, gondolkodásukba, az Úr keze, amely a bibliai történetekben az isteni hatalmat, erőt jelenti, de ez mindig együtt jár az isteni szeretet és irgalom gyakorlásával is. Szóval az Úr keze kifejezést úgy használják, hogy bárcsak inkább megölt volna. Érezhető, hogy itt teljes mértékben betölti őket ez az egész érzés, mintha nem is lenne ott velük az Úr. Emlékezünk arra, hogy az Úr Jézus a hegyi beszédben, amikor a napi szükségek, hiányok problémáiról beszélt, akkor használta ezt a kifejezést, hogy ne aggodalmaskodjatok. Mert ez azt jelenti, amikor valakinek a gondolatai össze-vissza cikáznak, nem tud koncentrálni az igazán lényegesre és valóságosra, megosztott részekre tépett az egész élete gondolkodása, a különböző lehetőségeket mérlegeli, hogy most hogy lehetne megoldást találni, ez az aggodalmaskodás kifejezése. Amikor mindez még a zúgolódásra, a magródásra is társul, akkor már tud koncentrálni a lényegesre, a hívő ember és a közösség egésze is, akkor már tud egy dologra figyelni, de ez nem az Úr, hanem a jelen helyzetnek az életérzése, szörnyűsége. Ezért az aggodalmaskodásnál sokkal súlyosabb baj, sőt bűn, amikor ennyire távol van az Úrtól, az Úr népe. Itt még nem mondják ki, hogy az Úr ellen zúgolódnak, itt Mózes, illetve Mózesen keresztül Isten maga, meg amikor ő maga is megszólal, akkor már az ő isteni hangja hirdeti, hogy ellene van. A vezetőket okolják ezért a helyzetért, de hát a vezetőket meg az Úr vezette erre, hiszen a felhő és tűzoszlop mutatta, hogy merre vezet az Úr útja, és ők ezen haladtak. A hívő ember és az Isten népe nagyon jól tudja, hogy mi mindent az Úr kezéből vehetünk. Az Úr jelenlétéből következik minden, a hitünk erre épül. És az ő isteni mindenható gondoskodása és szeretete akkor is valóság, amikor hiányok és szükségek vannak. És ne felejtsük el, hogy a pusztai körülmények az még nem az ígéret földje körülményeit jelentették. Izrael népe nagyon jól tudta, hogy olyan úton vezet az Úr bennünket, ahol azon kellene csodálkozni, hogyha állandóan az élimi paradicsomi állapotok lennének. A pusztai körülmények nem az oázisok állandó jelenlétét, az csak a kivétel. A pusztai vándorlás a mi esetünkben is a földi életutunkra vonatkoztatva lelki jelentésben arra utal, hogy még nem az örök hazában vagyunk. Még nem az új ég és az új föld dicsősége. A pusztában lehetnek szükségek, lesznek is. Isten maga a Mózes 5. könyve 8. részéből megtudjuk, kifejezetten azért is engedte, sőt akarta az ő népének ezeket a szükségeket, hogy megtanítsa őket arra, hogy merjenek benne bízni a pusztai vándorlás körülményei között. És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvalóvá legyen, mi van a szívedben. Vajon megtartod-e a parancsolatait, vagy nem? Megsanyargatott téged és megéheztetett, aztán pedig enned adta a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja neked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. Hogy az Úr ezt komolyan veszi a mindenkori népe életében, velünk kapcsolatban is, a legfontosabb érv az lehet, hogy még az Úr Jézusnak is át kellett ezt élni, hiszen amikor a 40 napos pusztai körülmények között tartózkodik az Atya jelenlétében, bőti időszak, azért a végén ő is megéhezik. És akkor jön a kísértő, és akkor Jézus számára is kérdés az, hogy akkor marad az Atya közelében, betölti-e most is az Atya iránti szeretet tudata, a benévetett bizalom, vagy gyorsan oldjuk meg, hiszen ő megtehette volna a szükség kielégítését, csak hogy az Atya nélkül. A hívő ember és közösség tehát mindent az Úrral való kapcsolatából következtet, kap meg. És hiába van meg minden, ha nincs az Úrral való kapcsolat. De a pusztában sokszor a szükségeken keresztül akarta Isten az ő népét abban bátorítani, hogy én megerősítelek benneteket, itt vagyok veletek. De mivel zúgolódnak, ez teljesen hiányzik az Úr népe életéből. Úgy viselkednek, mintha nem is lenne ott velük Isten. Ennek az első gondolatnak a fényében mindenképp kérdés az, hogy mostanában hiányzik-e neked valami, vagy a szeretteidnek. Van-e szükséged? Nagyon sokan elveszítették a munkájukat az utóbbi időben. Van, akinek meg az a baja, hogy van munka, csak rengeteg, és nincs idő semmire, főleg a családra. Van, akinek tényleg napi szükséget jelent az, hogy mit tegyem. Van, akinek a lakás hiányzik, más valaki meg azért szomorú, mert van lakása, csak mekkora az adósság. És lehetne sorolni olyan jellemzőit az életünknek, amire nézve Isten maga is elismeri, hogy az napi szükség. Ha nincs, akkor valami nagyon hiányzik. És akkor szükség van az Isten csodáira, jelenlétének a segítségére, szükség van az Úrra. De ez a gondolat nem a szükségek felől közelíti meg az Urat, hanem az Úr oldaláról nézzük meg, hogy ki is ő, és esetleg hogyan segít. A manna történet nem annyira az Úr gondoskodását akarja kiemelni, hanem az ő jelenléte valóságát, és azon keresztül segítését. Mire akar tehát esetleg megtanítani az Úr engem, ha éppen most próbás időszak van, és még mindig nem lett megoldása valaminek? A folytatásban ezért szeretnénk megnézni röviden, hogy itt Isten mire is tanította meg valóban a népet, ezen keresztül minket is. A 4., 10. és 14. versekben íme szócskákat hallhattunk, ezért szerettem volna a Carli fordítású Bibliát felolvasni. Isten megígéri a mannát, 4. vers, a 14. a nép csodálkozva látja, hogy ott a manna, és ott elhangzott szintén az íme szócska, és a 10. versben halljuk, hogy íme az Úr dicsősége megjelent a felhőben. És amikor Mózes beszél a néppel, az Úrtól vezettetve, akkor kimondja, hogy amikor a fürgyek jönnek, az majd azt fogja mutatni, hogy az Úr hozott ki titeket Egyiptomból, este meglátjátok majd, hogy az Úr hozott ki titeket Egyiptomból, reggel pedig mit mondott Mózes a népnek, reggel mit láttok meg? Reggel meglátjátok az Úr dicsőségét. A fürgyekben az egyiptomi szabadulás bátorító igazsága, a manna adásában, tehát az élelem, a napi élelem adásában az Úr dicsősége ragyog föl számotokra. De ezt megelőzően is, és itt vagyunk a történet legfontosabb üzeneténél, ezt megelőzően is Isten, még mielőtt bármi csodát tett volna a fürgyek és a mannákon keresztül, az ő isteni jelenlétét akarta a népének kiemelni. És történt, amikor beszélt Áron az Izrael fiai egész gyülekezetének, a puszta felé fordultak, és íme az Úr dicsősége megjelent a felhőben, és az Úr megszólalt. Tehát az egész történetből látszik, hogy a manna és az Úr dicsősége összekapcsolódik. És az Úr az ő dicsőségét nem csak a manna adásában akarta kinyilvánítani, megmutatni, hanem előtte az ő személyes isteni megjelenésében is népe számára ki akarta fejezni. Ígér valamit, hogy gondoskodik, de mielőtt a gondoskodását beteljesíteni, előbb az ő jelenléte a hangsúlyos, az ő közelléte. Ezért mondta Áron a népnek, járuljatok az Úr elé, mert meghalotta a ti zúgolódásotokat. Az Úr elé járulni kifejezés később, amikor a Szent Sátor elkészül, egyet jelent azzal, hogy a hívő ember, vagy a család, vagy a nagyobb közösség elmegy a szó fizikai értelmében is a sátorhoz, viszi az áldozatot, megy imádkozni, hallgatni az Úr szavát, amit ott hallhat, tehát menni fizikai értelemben is az Úr közelébe. Oda járulni az Úr elé. De sokkal fontosabb a szó lelki értelme. Ott vagyok az Úr jelenlétében. Ilyen módon hasonlíthatjuk, hogy nem a templomban van itt az Úr, és mégis itt van. Amikor a templomba jövünk, az Úr népe közé jövünk, ahol az Úr jelen van, szent lelke és igéje által. Fizikailag is jövünk ilyen módon ide, de a szó lelki értelmén van nekünk is a hangsúly. Járuljatok az Úr elé. Miért? Mert az Úr is közelebb jött hozzátok. Szeretne számotokra megmutatkozni. Ehhez azonban egy újabb fizikai mozdulatot kellett tenniük, azt olvassuk a puszta felé fordulának. Emlékszünk, hogy az Úr Egyiptomból a Vöröstengeri átkelés után a sínai félsziget csücske felé vezeti a népet, tehát a puszta felé haladt, ott volt a felhő vagy tűzoszlop éjjel. Tehát az Úr ott ment előttük. Nincs leírva a történetben egyértelműen, de az egész történetből számomra így fogható a szó fizikai értelmében is ez a mozzanat, hogy nekik Egyiptom felől oda kellett fordulni a puszta felé. Hiszen amikor zúgolódnak, akkor Egyiptom felé fordultak szinte biztos, és mutogattak arra, hogy mennyivel jobb volt ott. Bárcsak ott haltunk volna meg. Később lesz egy történet, ahol azt mondják, menjünk vissza Egyiptomba, mert jobb ott lenni, mint itt. Oda kell fordulni a puszta felé, ahol a az Úr felhője van. Mivel itt nappal volt, az Úr felhője, és nem a tűzoszlop. Az ott volt addig is, csak éppen az zúgolódás miatt abszolút nem foglalkoztak vele. Ha látták is a testi szemükkel, mert mégiscsak felé fordult valaki, akkor sem hitték, hogy ott az Úr. De itt azt olvassuk, hogy a puszta felé fordulnak, és akkor jelent meg az Úr dicsősége a felhőben. Látták tehát a felhőt, az ott volt addig is, és az Úr dicsősége, az Úr jelenléte titokzatos módon mégis intenzívebben megjelent. Én nem tudom másképpen magyarázni, mert itt fizikai dolgot is láttak, de a lelki tartalma a döntő. Segítség, ha arra gondolunk, hogy Mózes, mikor elhívta Isten, látta az égő csipkebokrot, ami nem égett el, ott is volt egy látvány, de abban az Úr jelenléte mégis megvalósult. Isten tehát az ő isteni jelenlétéről akarja a népét megerősíteni. Az ő hitüket akarja ebben megerősíteni. Járuljatok az Úr elé, mert ő nagyon közel jött hozzátok. Járuljatok ide elém, mert én itt vagyok, veletek vagyok, jelen vagyok. És a János evangélium a 6. részéből ezért is szerettem volna felolvasni a lekció témáját, mert számunkra nem a felhő vagy tűzoszlop mutatja az Úr jelenlétét, hanem a szó legvalóságosabb értelmében az Úr Jézus személye. Testileg őt nem láthatjuk, hiszen a mennyei dicsőségben van feltámadott testben, de itt van lelke és igéje által, ahogy mondtam már. Az Úr Jézusról mondja az ismerős ige, amit karácsonykor sokszor hallunk, és az ige testté lett, és sátorozott közöttünk. Ez a szó van itt a görögben, sátorozott. Tehát a pusztai körülmények. Sátorozott közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Nem volt az véletlen, hogy az Úr Jézust is éppen azzal próbálta meg a mennyei Atya, a Szentlélek által ott a pusztában, hogy vajon Jézusnak is fontosabb-e az Atya közelsége, mint az, hogy éhes és ki kellene elégíteni, és mivel hatalma van, meg is tehetné. Jézus ezért mondta azt, hogy én vagyok az élet kenyere, mert a megkísértésnél nemet mondott a fizikai kenyérre, amit a sátán adott volna neki, mikor tanácsot adott, és ezért lett Jézus az én vagyok az élet kenyere, az a valaki tehát, akiben nekünk örök életünk lehet, hiszen az Úr Jézussal, ami történt ott a kereszten feltámadásával, mindaz azért történt, hogy lássuk meg, mennyire közel van az Isten a bűnös emberhez. Nem csak a bajban levő, szükségben szenvedő emberhez, hanem a bűneset utáni emberhez. És az Úr Jézus mindent elvégzett, hogy irgalmasságából a szükségeinket kielégítse, ha ez az ő akarata, illetve az ővele való személyes kapcsolatunk, az Atyával való személyes kapcsolatunk megvalósulhasson. De miért Jézusról beszélünk, amikor nekünk most éppen a kenyér hiányzik, vagy a lakás, vagy valami, vagy valaki más? Nekem azzal nincs problémám, hogy kicsoda Jézus, hanem azzal van problémám, hogy most mi nem segít. De ez a történet éppen abban akar erősíteni és bátorítani, hogy lehet, hogy megvan a szükség, de akkor zúgolódni kell. A zúgolódás eltávolít az Úrtól. Az aggodalmaskodás is. Jézus is ezért mondta, gondoljátok át, hogy ki az én Atyám, hogy ki vagyok én. Az Úr jelenlétébe akar vonni bennünket is, ennek a történetnek az üzenetében. Utána természetesen megtörténtek a csodák. Jöttek a fürjek, hadd húzom alá, hogy ez egyszeri esemény volt, majd még egyszer a pusztai vándorlás során lesz hús, de a manna naponta hullott. A fürjek nem minden nap jöttek. A manna volt az, amit minden nap adott Isten. Hallottuk, hogy jól lakhattak, az is kiderül a történetekből, nagyon finom volt. De én most ezt szeretném aláhúzni, hogy nem is a testi táplálék jellege volt az igazán döntő, hanem amikor a manna hullott, és abból kenyeret készítettek, csak az Úr napján nem kellett összeszedni, mert akkor az Úr kétszer annyit adott, a 6. napon kétszer annyit szehettek, hogy a nyugalom napját megkülönböztethessék a többitől. Szóval a mannán keresztül mindig az jutott eszükbe, itt van az Úr. A napi táplálkozás, a napi étkezés az Úr jelenlétének a valóságát igazolta számukra. Mindig eszükbe juthatott a manna történet miatt, hogy az Úr dicsősége mutatkozik meg, amikor eszünk. A hívő ember, akár amikor eszmélyen, vagy majd sátorlőhelyen is leszünk, és együtt imádkozunk az étkezés előtt, azért imádkozunk étkezés előtt, mert az Úr jelenlétét akarjuk tudatosítani. És Isten a Mózes 5. könyve 8. részéből már idézett, emlékezzél meg az Úrtól, hogy hogyan hordozott Isten téged, kifejezést, meg bátorítást, azért mondta a gyermekek nemzedékének, mert a 40 éves vándorlás az apák nemzedéke hitetlensége miatt következett be, ők néhány hónap alatt bemehettek volna az ígéret földjére, de a gyerekek a szüleik bűnei miatt, hitetlensége miatt még 40 évet vándorolnak, meg az unokák, de Isten gondoskodott róluk. És Isten azt mondja, emlékezzél arra, hogy ki is vagyok én neked. Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Jézus ezzel az igével válaszolt az ördögnek. A gyakorlatban mit jelent tehát mindez végül? Lehet, hogy még imádkozni sem tudok. Vagy jobb is, hogy nem tudok imádkozni, mert akkor az imádságom az inkább vád lenne, zúgolódás az Úrral szemben. Csak morgolódom, mert a hiányt látom, ami már mióta ott van, és nem segít Isten, inkább ölne meg akkor. Ilyenkor nagyon mélyre tud a hívő ember, vagy akár közösség is süllyedni. De ez a történet azt hirdeti, az Úr egyszer csak mégis megszólal, vagy egy emlékezetünkbe jött igevers, vagy egy prédikáció üzenet, vagy valaki fölhív, aki mond valamit, és azon keresztül, vagy ahogy velem többször megtörtént, valóban a madarak éneke egyszer csak helyre tett. Mert rettenetesen feküdtem le, nagyon magam alatt voltam, de a madarak énekén keresztül eszembe jutott, nem a madarak éneke segített, eszembe jutott az ige, az Úr, és tudatosodott bennem, hogy ki ő valójában. És úgy szégyeltem magam, hogy mennyire nem bíztam benne. Tehát a zúgolódás nem magától múlik el, hanem az Isten jelenléte, az isteni dicsőség jelenléte ott van. A református egyházunk címerében van ez a mondat, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, ez a szabadulásra nagy bátorítás, nekem fontos a folytatás, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Arról van szó, hogy Jézusban kit is kaptunk, és vele együtt mindent. Római Levél 8. rész, 31. és 32. versei. De ez az ige nekem valóban életet jelent. Ez mindig eszembe jut, amikor valami hiányzik. Mert vannak ma is olyan keresztény testvéreink, akik éheznek. Vannak olyan keresztény testvéreink, akik szomjaznak, és lehet, hogy szomjan halnak. Pedig megvan ígérve az igében, hogy az Isten követője nem lehet éhezővé, és mégis éheznek. Miért? Mert így szenvednek Jézusért. Mert így dicsőíti meg magát Isten az ő személyükben, jelenlétével. Amikor valami nincs, és még mindig, az lehet, hogy az Úr próbálja, sőt biztos. De az azért van, hogy a vele való kapcsolatunk erősödhessen. Amikor Jézus azt mondta, hogy én vagyok, akkor az ő isteni jelenléte valóságát erősítette, veled vagyok, és mikor hozzátett egy-egy kifejezést, én vagyok az élet kenyere, én vagyok a jó pásztor, a feltámadás és az élet, azokat azért tette, hogy az adott hétköznapi szükségekre nézve hogyan segítek én neked, és hogyan lehetek valóság a te életedben. Mert adja az ő megoldásait is. Utat ad, én vagyok az út. A feltámadás és az élet vigasztalja most is a közöttünk levő gyászolókat. Most a héten több temetés is volt. És jöttek a gyülekezet közösségébe a testvéreink, hogy halljuk az ő szavát. Még a halállal szemben is ott van az Úr győzelme, hiszen ő a feltámadás és az élet. Amikor még csak az van, hogy én vagyok, akkor oda tehetünk minden más jelzőt, amit az írás alapján Isten lelkétől vezetve tegyünk oda, hogy az Úrnak most melyik jellemzője fontos éppen nekem, mert az hiányzik, ott van szükség. Nem zúgolódni tehát, hanem az Úr dicsősége jelenlétében megerősödni, aztán az ő gondoskodásában is látszik az Isten dicsősége, mert jött a manna is, De ennél sokkal fontosabb volt, hogy Isten népe megszabadulhatott a zúgolódás, morgolódás bűnéből, felszabadulhatott arra a boldog követésre, amit az Úr jelenléte jelentett számukra ott a vezetésben is. Nekünk is ez az Úr van jelen, Jézus Krisztusban, lelke által és igéjén keresztül. Az a kérdés, merünk-e bízni? Hinni azért egyszerű, mert mi az Urat ragadjuk meg, amikor bízunk benne. Azért szólt most is az ő szava a történeten keresztül, hogy lássuk meg ezt az Urat. Amikor énekeljük, testvérek, a 683. számú énekünket, akkor hadd legyen, ez egy boldog hitvallás. Lehet, hogy valaki még úgy érzi mindig, hogy én azért még mindig szívesebben zúgolódnék, vagy nekem olyan nehéz mindezt elhinni. Hát, ha az ének szövege is segít. A 683-as énekünk első verse így kezdődik: szívből köszönöm, Uram, az életet, mind a jóért, mit oly bőven adtál nekem, zengek hála éneket. Folytassuk csendes imádsággal. Istenünk, mennyei atyánk, magasztalunk téged, hogy valóban szívből adhatunk most hálát, elsősorban azért, aki vagy nekünk. Ezért is mondtuk, halleluja, dicsérjétek az Urat. De megvalljuk, Urunk, azt is neked, hogy néha olyan nehéz hordoznunk a szükségek, a próbák idején azt a terhet, amit, ahogy most énekeltük is, a próbák során ránk terhelsz, de könyörülj rajtunk, Urunk, hogy merjük hinni, te akkor is közel jöttél, közel jössz hozzánk Jézusban. Köszönjük neked, Urunk, hogy bennünket is fel akarsz szabadítani minden aggodalmaskodásból, morgolódásból. Szeretnénk rád tekinteni. És kegyelmedbe szeretnénk ajánlani, Urunk, mint egy közösség, gyászoló testvéreinket. Kérjünk, hogy vigasztald meg őket továbbra is. Urunk, a halállal szemben olyan nehéz azt hinnünk, hogy az Úr Jézus a feltámadás és az élet, de köszönjük, hogy amit ő mondott magáról, hogy én vagyok, az erősíthet mégis bennünket, mert a te szavadban erő van és hatalom. Kérünk, Urunk, hogy a te végasztalásodat áraszt ki őrájuk és mindannyiunkra, akiknek hordoznunk kell a gyászterhét is akár. Szeretnénk kegyelmedbe ajánlani a gyermekeinket, unokáinkat. Urunk, amikor arra gondolunk, hogy ha a jelen ilyen és milyen lesz a jövő, akkor lenne miért aggodalmaskodnunk és zúgolódnunk. Kérünk, szabadíts fel bennünket arra, hogy merjük rád bízni a jövőnket is, a reménységet, hadd tudjuk megragadni hittel. Imádkozunk népünkért, adja mi népünknek testi és lelki megújulást. Vezetőinknek is kérünk, hogy te adj bölcsességet, amiben nekik van szükségük, kérünk, elégítsd ki, hogy lássanak áldássá számunkra. És őrizd őket alázatban, Urunk, hogy a hatalommal jól éljenek kegyelmedből. És imádkozunk, Urunk, most azért, hogy hallgass meg a csendben elmondott imádságunkat is, Jézus nevéért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. A 275. számú éneket, dicséretünket énekeljük végül az áldás kérése vétele előtt. A 275. számú dicséret az Úristenbe vetett reménységünkről énekel, az Úristen az én reménységem. Kérjük az Úr áldását. Puszta földön találta őt, Zordon sivatag vadonban, körülvette őt, gondja volt rá, őrizte, mint a szeme fényét. Egymaga vezette őt az Úr. Amen.